A Fekete-fehér című darab az intellektus, a műveltség, az egyén hatalommal és saját magával vívott harcáról szól, méghozzá a szereplők zseniális sakkpartiának megjelenítésén keresztül. Egy hajóra száll fel a közönség, amikor a Fekete-fehér című monodrámára beül, egy utazás veszi kezdetét, ahol óriási a tét. Göttinger Pál játssza a darab főszerepét, pontosabban minden szereplőjét, elképesztő, ahogyan szinte benépesíti a hajót. Az általa megjelenített karakterekről kérdezem majd, de előtte Légrádi Gergellyel, a monodráma írójával beszélgetünk, és rögtön kiderül, miért került ez a darab a könyvben utazomba.
Stefan Zweignek az alapműve, amit egyébként mesternovellának is szoktak hívni, bizonyára tudják a hallgatók, hogy ez egyik utolsó szép irodalmi alkotása volt, és 1942-ben jelent meg. Én egy Hónagy Iván fordítást olvastam 60-as évekből, és bár nem igazán a mai nyelvezettel ültették át magyarra akkor, de mégis kirobbanó feszültséget éreztem ebben a prózai szövegben. Tehát még egyszer, az ember ott ül egy hosszú novellával, egy kis regénnyel szemben, lehet így is úgy sírni, és azt éreztem, hogy ez nem alapra való, hanem színpadra. Noha nem volt benne dialóg, noha nem egy forgatókönyvszerű anyag volt, mégis elképesztően erős drámaiságot éreztem benne, és utána hívott a papír, vagy hát ha már inkább a laptop, hogy ezt írjam át monodrámával.
Aki megnézi a darabot, számos áthallást gondolhat bele, mert olyan, mintha ez a mai korban íródott volna. És én kíváncsi vagyok, hogy mennyi az, amit te adtál ehhez a szöveghez.
Az áthallást ez két dolog miatt érezheti a néző, ha megnézi. Egyrésztről, mert az alapmű az emberi viszonyokról szól, a küzdelemről szól, úgy az ember saját magával, mint a hatalommal. Tehát olyan kérdéseket boncolgat, ami ugyanúgy a napi renden volt 1942-ben, vagy még 200 évvel korábban, vagy éppen most 21-ben. A másik oldalról a Stefan Zweigi alapmű egyébként a hitleri Németországban játszódik, és elég nagy szerepe van egy Gestapo által folytatott kihallgatásnak és elzárásnak. Ezt én áthoztam a jelenkorban, mert hogy nem a hitleri korszakot természetesen, hanem megpróbáltam ezt úgy a jelenbe áthelyezni, hogy be tudja tölteni azt a funkcióját tehát most már drámában, amit kell. És ha már itt vagyunk, akkor megpróbáltam, hogy egyfajta kritikus, ha úgy tetszik, akkor társadalom kritikus hangot is megütni egy-egy részében. Tehát a műnek bizonyos részeit jelentősen átírtam.
A sakkozás nyilván az alapműben is, és ebben a monodrámában is túlmutat önmagán. Mit ad a sakk? Milyen keretet, milyen lehetőséget akár íróilag? Mert hát nem csak egy játékról van itt szó.
Így van, a sakkozáson keresztül ismerjük meg a főhősünknek a történetét, a főhősünknek a harcát a bezártság ellen, talán így elmondhatunk, hiszen egy bizonyos korszakban őt elzárják a külvilágtól, és a sakkon keresztül ismerhetünk meg különböző egyéneket, egy sakkvilágbajnokot, akit egyébként Centovicsnak hívnak, és a főszereplőnket, aki egyébként hivatással vagy szakmájában néző ügyvéd. Tehát a sakk valójában segít megérteni úgy az emberi viszonyokat, mint az egyén saját magával vívott harcát, sőt, az egyénnek a hatalommal vívott harcát is.
Neked van valamilyen közöd a sakkhoz?
Hát azon túl, hogy alapszinten tudok sakkozni, nincs. Úgy mindig is érdekelt ez a játék, és több mindent is mindig érdeklődéssel figyeltem, de én például azok közé tartozom, akik nem tudják például, hogy sok nyelven mondják, hogy fejükbe vetíteni a táblát, tehát éppen tábla nélkül sakkozni, ami egyébként a vakon sakkozáshoz szükséges. Amikor valakinek nincs szüksége arra, hogy lássa a bábukat, hogy ezen a 64 kockán hogy helyezkednek el, illetve ha valaki szimultánt játszik, tehát egyszerre játszik sok ellenféle szemben, akkor is csak egy pillanatra tud rátekinteni. Tehát én ilyen magaslatokba soha nem tudtam elmenni, viszont mindig is nagyon szerettem azt a taktikát és logikát, ami mögötte van, még akkor is, hogyha csak amatőr módon értettem. Eszembe jut egy nagyon izgalmas aspektus, ha megengedtem magam, ez pedig a bezártság. Hát a franc se gondolta volna, amikor én ezt átgondoltam monodrámává, és dolgoztam a szöveggel, hogy lesz a pandémia. És nagyon érdekes volt megfigyelni úgy magamon, mint másokon, hogy a pandémia, amely egyfajta bezártság, főleg amikor mondjuk kijárási tilalom van, akkor nagyon sokan kezdtünk el, én is kezdtem el gondolkodni, félni, szorongani, küzdeni, és bizonyos dolgokat kapaszkodóként használni ahhoz, hogy ebből épésszel, vagy akár még a magam javulására is ki tudjak jönni. És ebből az olvasatból is rendkívül izgalmas és rendkívül időszerű.
Milyen konfliktusok és milyen kérdések vetődnek föl? Beszéljünk egy picit erről, mit váltott ki a nézőkből. Szóba kerül-e például az, hogy az ember hű az elveihez?
Hát én azt látom, hogy a főszereplőink külön utat járnak be, és érdekes módon mind a ketten nagyon hűek saját magukhoz és az elveikhez. a sakvilágbajnokunk is, aki talán egyszerűbb figura és egy talán bárdolatlanabb ember, de egyértelműen self-made-ben is megcsinálta azt, amit kellett az életében, és csak saját magának köszönheti, vagy legalábbis jó részben. Ő is nagyon, nagyon büszke arra, amit csinált, és úgy tűnik, hogy ő sem hajlandó ezt eladni vagy elárverezni. A másik oldalon pedig ott van egy ügyvéd, aki hát olyan helyzetbe keveredik, hogy a hatalom fogságába kerül, és természetesen mindent megtesz azért, hogy ő ne adja föl az elveit, és itt találkozik a királyi játékkal, amelynek segítségével próbál részben életben maradni, túlélni, és aztán ez is vezet el minket oda, hogy a két főszereplő a sakrében találkozik egymással, és közben tanulni lehetünk nem csak annak, hogy ő föladja, vagy nem adja föl az elveit, hanem annak is, hogy milyen következménye jár, amikor egy jó téteményként segítségül nyívott sok szenvedés egy őrületté válik.
A hatalommal való szembenállás az, ha nem tetszik nekünk, ami a fejünk fölött történik, de nem tehetünk semmit, vagy azt gondoljuk, hogy nem tehetünk semmit, csak mondjuk ellenállunk. Azon kívül még mi az, ami téged foglalkoztatott? Mert hogy sokáig dolgoztál vele.
Engem azt foglalkoztatott elsősorban, hogy az intellektus a műveltség, az egyén a hatalommal és saját magával vív. És ezt nem didaktikusan mondja el, hanem egy történetben, amelyben a sakk az ilyen nagyon sok rétegű játékként szerepel. És ez volt a legfontosabb hajtóerő. Az már egy más kérdés, hogy a hatalmat valamilyen módon szerettem volna megmutatni, vagy ábrázolni, vagy a hatalom által velünk ezekben az években elvégzett pusztítást is be akartam mutatni, és erre jó lehetőségem adódott, hiszen átírtam azt a részt, hogy még egyszer Stefan Zweig a hitleri Németországban, a náci Németországban mutatja be ezt a bezárt és hatalommal küzdő helyzetet. Én pedig ezt egy teljesen más viszonylatban megpróbáltam hitelesen bemutatni, hogy mi van, hogyha ez ezekben az években történik. Azért is nagyon fontos számomra, vagy izgalmas ez a darab, mert ezekben a játszmákban, amelyeket látunk, és akár valakinek a fejében zajlódik, akár egy húsvér ellenféle szemben, fogalmunk nincs arról közben, hogy a nyertes vagy a vesztes oldalon fogunk állni. Hova tovább, még az is átértékelődhet, hogy valójában, ha mondjuk a vesztes oldalon látunk, akkor tényleg vesztettünk-e? Ha nyertes oldalon állt, akkor tényleg nyertünk-e? És igen, akkor mit? És lehet, hogy ott mondjuk megnyertünk egy partit, de az élet szempontjából sokkal többet veszítettünk.
Légrádi Gergely írta át tehát Stefan Zweig művét, Újmészáros Károly a Fekete-Fehér című darab rendezője, és Göttinger Pál játssza ezt a monodrámát, természetesen a nézőt nagyon izgatja. Mely karakter volt számára a legérdekesebb, mi jelentett kihívást ebben a műben, amikor elvállalta a felkérést?
Én szeretek játszani, és ritkán jutok hozzá, bár hál' Isten azért adódnak néha feladatok, tehát elsősorban a kihívás része érdekelt ennek a sok embernek valahogy úgy organikusan hangot adni, hogy ne legyen idézőjeles, és ne legyen parodisztikus. Ez a feladat érdekelt elsősorban, vagy ezért esett jól a megkeresés. A műben magában a sarokba szorítottság az, ami nekem most egy élményem, vagy ami egy generációs élmény szerintem sokunknak, akik színázzal egyáltalán foglalkozunk. Ott az volt az érdekes számomra, hogy valahogy azt megfogalmazni, hogy elfogy a levegő az ember körül, és elfogy a tennivaló az ember körül, egy olyan ember körül, aki megoldásokat szeretne találni a problémákra, az egyszer csak már kikerül abból a körből, ahol egyáltalán problémákkal megtalálják őt. Tehát sarokba szorítódik, és aztán rá is csukják azt a sarkot, és elfelejtődik. Ez egy kis hős. Hogy válaszoljak az eredeti kérdésre, a Dr. B. a hősöm. Természetesen, hogy én őt tekintem a főszereplőjének ennek a történetnek. És az, ahogy ő ráadásul egy kis hős, tehát csak azt tudja védeni, ami nála volt, vagy amit rábíztak, azt védi mindent feláldozva, amilyen van. De ettől ő nem lesz ebben a nagy történelmi léptékben, ami ebben a színdarabban azért a háttérben megfogalmazódik, nem lesz egy fontos szereplő.
Azért az ember egy ponton elgondolkodik azon, hogy vajon érdemes-e kiállni a végletekig az ő helyzetében azért, amit vállalt. Telik az idő, egyre rosszabb a helyzete.
Igen, de közben van itt egy nagyon fontos disztinkció, ami nekem, amikor a szereplőt megpróbáltam elképzelni, akkor fontos volt. Tehát ő nem egy aktív hős, aki elérni akar valamit, hanem feladni nem akar semmit. És az egy egész másik attitűd valójában. És azt hiszem, hogy feladni azt, amiben hiszünk, ami a meggyőződésünk, amit fontosnak találunk, az a pillanat nem kell, hogy eljöjjön. Olyan van, hogy aktívan azt érezzük, hogy nem tudunk mit csinálni, vagy azt érezzük, hogy ez nem a mi dolgunk, vagy azt érezzük, hogy egyszerűen csak nem vagyunk barikád alkat. De az is éppen elég nagy próbatétel, sőt, mint ebben a történetben szinte nagyobb, hogy csak feladni nem vagyok hajlandó magamból, akkor sem, hogyha nem maradt körülöttem senki, aki igényelni az én hősiességemet, vagy kitartásomat, de én akkor sem. Ezek szerintem nagyon nagy hősei a történelemnek, ezek az emberek, és ebben az értelme a Dr. Bates számomra magasztos. Még akkor is, hogyha egy harcos Facebook komment folyamban azt mondanák rá, hogy gyáva. Miért hallgatott addig? Miért várta meg, amíg utolérte a nem tudom micsoda, amikor az új hatalom magához ragadta a kormányrudat, akkor miért ment bele a titkos háttér egyeztetéseknek a koordinálásába, miért nem ugrott ki az utcára és mondta azt, hogy mi történik itt emberek, figyeljetek ide, stb. Tehát nem egy harcias ember, hanem önazonos. És ezt az önazonosságot őrizni az egy olyan elképesztő energiát és lélekjelenetet igénylő feladat, ami őt magát is lerombolja és tönkreteszi. Ez nekem nagyobb történet a saját személyiségem miatt is, meg egyáltalán, amiben mostanában élünk. Ez egy nagyobb történet, mint kiállni az utcára és hallatni a hangunkat.
Az azért fontos, hogy ő másokat véd azzal, hogy hallgat, ugye? Nem elsősorban magát, hanem nagyon sok ember sorsa múlik rajta.
Így van, hát az író megoldása persze az, hogy ő egy ügyvéd, tehát valami egyetemes parancs értelműen védi a titkokat, amik rá vannak bízva, de azért ügyesen úgy írta meg, egyébként a szerző, a Stefan Zweignál is ezt sejtjük, a Gergő kimondottan explicite ezt írta meg, hogy ő más titkaira vigyáz, igen, tehát mást óva bajtól.
Amikor olvasta először a szöveget, én csak kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen monodrámával hogyan dolgozik színészként. Megszólalnak a figurák? Mert döbbenetes, ahogyan pillanatról pillanatra más hangon, más személyiség szólal meg a színpadon.
Igen, az első olvasáskor egyébként nekem ezt tapadt először, vagy ez érdekelt a legjobban, és ezt találtam a legjobb szórakoztató próbálnivalónak is. A hajó népét. Az adást nem én rendeztem, tehát nem az én döntésemet tartalmazza végül is, de amikor én először olvastam, akkor még akár zsúfoltabbnak is képzeltem ezt a hajót, vagy részletesebbnek.
Több hang is lehetett volna benne?
Hát több, vagy nem tudom, nagy nyüzsgés, vagy nagy izgalomból valahogy ez a csendes konok hang kihallatszik, ahogy halad előre az előadás. Úgyhogy olvasáskor is főleg ez érdekelt, hogy ezen próbáltam aztán rögtön megoldásokat találni rá. A próbák folyamatnak mondjuk az első két hete ment el tulajdonképpen arra, hogy ezeket a szereplőket külön-külön elképzeljük, személyiséget adjunk nekik, és aztán az, hogy milyen hangon szólalnak meg, azt tulajdonképpen csak következmény. Próbáltunk nekik szokásokat találni, testbeszédet, ritmust, nem is csak a beszédüknek ritmust, hanem a gondolat, taiknak is ritmus, tehát nem mindenkinek ugyanolyan tempóba jutnak eszébe a dolgok, lemarad a saját nagy pillanatáról egy picit, aztán utoléri magát. Ezzel szorakoztattuk magunkat a végtelen számú szövegtanulás mellett. Ez volt maga a próbálni való, és utána illesztettük tulajdonképpen össze magát a történetet.
A sakkbajnok, vagy a skót üzletember, aki végül is a pénzét áldozná, ő volt te az izgalmasabb, mert a B hangja az nagyon csöndes, visszafogott hang sokáig.
Én természetesen a Centovicsot, tehát a nagy sakkbajnokot szeretem a legjobban. Főleg azért, mert őt találom igazán ellenszembesnek, és az olyasmit nagyon jó játszani. Meg színészként is nagyon jó feladata az ellenszembes embert is igazzá tenni. Tehát ez egy kisebbségi komplexusoktól sújtott világsztár, aki legalulról érkezett, feldolgozta magát a sakkon keresztül egy tulajdonképpen reménytelen árvaházi helyzetből a világsztárságig, tehát felismerik, ugye ez Miami-ból indul a hajó, tehát ez egy karib-tengeri út, ahol őt felismerik, noha egy talán délszláv családból származik, és a tényleg a bolygó másik felén szenzáció lesz, mikor ő felszáll a hajóra, tehát mondjuk egy ekkora utat bejáró ember, aki kisebbségkomplexusos is, ettől nagyon zárkózott, mert egy kicsit imposztor szindrómás, tehát állandóan attól fél, hogy valahogy ez a közeg, ahova ő tárként betoppant, ez kiírteti magából, vagy elutasítja, tehát inkább ezért védekezik, és ilyen messzi jéghegynek tűnik. Valami nagyon jó abban, amit csinál, de kíméletlen is, mert a falat kenyérért megküzdő fiatalság miatt könyörtelenség is van benne. Tehát persze ágában sincsen megkönnyörülni a Dr. Bain abban a bizonyos döntő partiban, annak ellenére, hogy az a másik ember leolvad és tönkre megy, és megsemmisül a szeme előtt.
Milyen köze van önnek a sakkhoz?
Számomra a sakk egy egzotikum. Én tisztelem azokat, akik nagyon mániákusai vagy szakértői ennek, de számomra ez egy látványosság, tehát nekem személyesen nincsen hozzá közöm. Magához a játéknak a gondolatához, a történetünk szempontjából annyiban van közöm, hogy a sakkjátma érdekessége az éppen abban rejlik, hogy a két játékosnak a fejében különböző módon zajlik ugyanaz a játma. Tehát, hogy az egyik elképzeli, hogy mi fog történni, a másik elképzeli, hogy mi fog történni, és adnak megfelelően terveket kovácsol, és azt szerint jár el, de két ember, ahogy farkas szemet nézve egymásnak ül szemben, az ő fejben nem ugyanaz a mozi megy. És a sakkban pont ez az izgalmas, hogy egy idő után egyik a másikát kénytelen szembesíteni azzal, hogy az ő fejében zajló játszma az egy tévedés. És akkor megnyeri. Mi sem életközelibb példa. Tehát egészen hosszú évekig lehet valaki mellett dolgozni, hogy aztán kiderüljön, hogy végig több más gondoltunk. Vagy hogy hát életeket lehet egymás mellett leélni, hogy aztán évtizedek múlva két akár egymás nagyra tartó vagy szerető ember felismerje, hogy nem ugyanazt a játmát képzelték el, nem ugyanaz megy a fejükben. És ennek egy nagyon egyszerre intellektuális és nagyon szenvedélyes sűrítménye maga a sakk. Tehát ugye ez én azért úgy éreztem a próbák alatt, hogy tudok az izgalmaihoz is viszonyulni, nem csak a laikus számára érthetetlen kódjaihoz és furcsán szakifejezéseihez.
A szerzővel, Légrádi Gergelyel beszéltünk arról, hogy Stefan Zweig kisregénye milyen történelmi közegben játszódik, és hogy mennyi olyan problémát vagy konfliktust felfedez az ember az aktualizálás miatt, ami a saját hétköznapjaiba vezet. És néhányat érintettünk is. Mi az, ami a mai nézőnek fontos üzenet lehet? Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt egészen másként szólt volna ez a darab, mint most, nem?
Ez nagyon könnyen lehetséges, és pont ez lenne a válaszomnak is a veleje, hogy olyan elképesztő tempóban vár el tőlünk állásfoglalásokat ma a világ, amire egyszerűen az embernek a pszichéje vagy a morális iránytűje nincsen berendezkedve. Tehát olyan, mintha lenne a szívünk mélyén egy iránytű, ami mutatja, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és ezzel a iránytűvel a szívünkben behajoznánk egy mágneses viharba. Tehát, hogy pörög az iránytű körbe-körbe naponta 5-ször. És ebben a felgyorsult tulajdonképpen én nem veszek részt annyira mondjuk a Facebook életben, de ott egy ilyen végig söpő fölháborodás alatta, a komment folyam alatta, hanem állandóan megállás nélkül az ember hallatja a hangját, megfogalmaz, állást foglal. Én ebben az ügyben megszólalok, abban az ügyben nem voltam hajlandó megszólalni, stb. Jellegű viharban hajózunk egyfolytában, hogy ennek a mélyén a legnagyobb kihívás az a saját iránytűnek a gondozása, a rendben tartása, a tisztítása, hogy az valahogy működőképes maradjon. És ez egyrészt egy kortalan probléma is lenne, de ma rettenetesen nagy feladat. Tehát amikor a világ felfordul, akkor az emberiség csapatokra oszlik, mert egy ember nem bír el egyedül a bonyolult világgal, és ezért csapatokhoz csatlakozik, hogy kb. Ugyanazt gondolja legalább a mellette lévővel, mert különben egyszerűen nem tudja megoldani. És ez a fajta magára maradott kínlódás, ez egy olyan ember történet, aki nem hajlandó ezekkel a csapatokkal együtt gondolkozni, mert sajátot gondol, amit a neveltetésem vagy az értékrendje beállított benne, ezt megvédeni mindenkivel szemben, ez szinte lehetetlen egy tűnő feladat, és próbára is tesz, és sőt, akár szép is roncsolja az ember személyiségét. Ez szerintem egy nagyon aktuális probléma. Egy sokkal többről szól, mint simán az üldöztetés, az bizony nehéz dolog. Arról is szól, de nem ennél egy rétegzettebb és bonyolultabb történet, ezért szeretem igazán.
Göttinger Pált megnézhetik a Fekete-Fehér című darabban holnap után, vagyis 13-án csütörtökön este 7 órától a Bartók Béla úti B32 galéria és kultúrtér színpadán.